Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastól, terű-terű asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Nem, nem lesz már Dr. Tenkin, és a genetika sem tölti meg a fegyvert. Hiába borong rajta a hallgató a 0636980098 Viber üzenőfalunkon, mert lecseréltük a szignálparkot, és azt kell mondani, ha megpróbálnám összesíteni az erről alkotott hallgatói véleményeket itt a Millás reggeliben, a Rádió Café 98.0-án, akkor azt kellene mondanom, hogy többeknek tetszik, jóval többeknek, mint ahányaknak nem, úgyhogy ez marad így, ahogy van. Hózsanna, Néked, Kántor Endre.
Nem csak nekem, hanem a Szűcs Dániel kollégának
természetesen
is,
igen,
aki
igen.
Kiváló partnerként működött ebben együtt.
Igen. No, lehet még írni, akár a szignálokról is, de be kell mutassam műsorvezető társamat, Kántor Endrét.
Én pedig Mijálovics András mutatom be.
No, hát szerintem ne habozzunk, nézzünk utána ennek a mezőgazdasági termelékenységnek.
No, ecsi, azt gumicsimmád van-e? Hát azt tudod, mi az ez üszű? Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka?
Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a Millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra?
Mert a tehén nem szalmazsák, hogy megtömjük, ugye?
No kérem, szépen, mint említettük a hírek előtt, meglepett minket egy emberként, hogy 2024-ben a magyar mezőgazdaság európai szinten egységesen mért termelékenységi mutatója 15,5%-kal csökkent. Ha valami ennyivel csökkent, vagy ennyivel emelkedik, az mindenképpen valami rendkívülit feltételez, úgyhogy egy szakértőt hívtunk ennek a megmagyarázására. Raskó György agrárközgazdász van a vonal túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Szervusz! Személy szerint meglepett ez a termelékenység csökkenés, vagy ezt lehetett látni, hogy valami nem stimmt a magyar mezőgazdaságban? Ezt azért kérdezzük, mert hogy így az ágazattal kapcsolatos kommunikáció az néha elismer nehézségeket, de olyan nagy problémát, hát nem utolsó sorban a bőséges uniós támogatásoknak köszönhetően nem nagyon érzékeltünk az ágazatban, erre itt ez a mutató.
Hát igen, sose álltunk igazán jól a termelékenységet, illetően az Európai Unión belül. Hát hogyha csak az elmúlt 10 évet nézzük, de ebben már gyakorlatilag a 2024 is benne van, hogy az Unió mezőgazdasági munkásainak termelékenysége 37%-kal nőtt egy évtized alatt. Ha ebből kivesszük a magyar mezőgazdasági munkások, dolgozók termelékenységi mutatóját, akkor, vagy annak változását, hát az éppen csak nulla fölött van, tehát elképesztő a gyenge teljesítmény. Tehát ez nem csak 2024-re igaz, hanem az egész évtizedre. Tehát azt kell mondani, hogy a magyar mezőgazdaságban dolgozók termelékenységi mutatója az ma távolabb van az uniós átlagtól, mint volt például 10 évvel ezelőtt.
Ez nekem nagyon furcsa, mert hogy közben pedig azt mondogatjuk, és ebben a rovatban is gyakran teret kap az, hogy micsoda technológiai fejlődés történik, akár a magyar mezőgazdaságban is. Itt van például a precíziós gazdálkodás, vagy a robotok fejte tehenek, hogy csak néhány példát említsek, akkor itt mi a gond? Tehát, hogy úgy tűnik, hogy nem nagyon vagyunk lemaradóak.
Hát az, hogy a magyar mezőgazdaság az uniós mezőgazdasággal összevetve kifejezetten extenzív irányba fejlődik, tehát alacsony hozzáadott értékű termékeket állítunk elő, Míg az Unióban például az állattenyésztés és a zöldség-gyümölcs termelés az igazán meghatározó, Magyarországon pedig a gabona és olajos mag termelés, ami köztudottan a legextenzívebb tevékenységek közé tartozik, maximum a legeltetéses állattenyésztés vagy maratartás, ami még ennél is extenzívebb tevékenység. De hát miután a Magyarországon a mezőgazdasági, pontosabban a szántó terület 85-86%-a extenzív növényekkel termelésével működik jelen pillanatban, nem szabad csodálkozni azon, hogy ilyen európai összevetésben magyar mezőgazdaság teljesítménye, a területi teljesítménye, tehát a 1 hektár területre vetített érték, az is éppen csak a felét éri el az uniós átlagnak, tehát ezen belül pedig az éli munka termelékenysége mögött, ha a 27 országot összehasonlítjuk, akkor az látszik, hogy mögöttünk már csak Bulgár.
Oly sok listán van mögöttünk Bulgária, igen.
Nem jól hangzik, de nyilván is nagyon összetett a probléma, de milyen megoldások lennének azon kívül, hogy ne csak alacsony hozzáadott értékű terméket állítsunk elő, mit tudom én, valami alapanyagot, amit utána kivisznek külföldre, és ott ugye valamilyen módon kezelik, mondjuk húsból felvágottat készítenek, és utána az visszakerül az országba, mint magas áru termék, hanem valahogy lépni tudjunk ebben az ügyben.
Hát, hogyha az abszolút mutatókat nézzük, akkor teljesen megdöbbentő, hogy a mezőgazdaságban dolgozók nagyobb értéket állítanak elő, mint az élelmiszeripar. Tehát az ott dolgozók termelékenysége még a mezőgazdaságinál is rosszabb. A magyar élelmiszeripar minden tekintetben, de hatékonyságot illetően nagyon el van maradva az európai élmezőnytől, és most már nem csak Nyugat-Európára kell gondolni, például a lengyel élelmiszeripar versenyképességétől és hát termelési hatékonyságától is nagyon lemaradt a magyar élelmiszeripar.
Ez azért fontos megállapítás, mert hogy a Nemzeti Bank például vizsgálta a kiugró élelmiszer infláció hatását Magyarországon, és az egyik fő következtetésük az az volt, hogy azért ilyen nagymértékű a drágulás pont Magyarországon, és azért csak Magyarországon, mert hogy hatékonytalan az élelmiszeriparunk.
Ez biztos, hogy közrejátszik el is abban, hogy sajnos az élelmiszeripari vállalkozásaink között alig van olyan, ami nemzetközi szinten versenyképes. Hát sajnálatos dolog, hogy ezen a területen nagyon le vagyunk maradva a termelékenység és a hatékonyság javítására koncentráló beruházásokkal, úgyhogy a kormány ugye már évek óta hirdeti ezt a programot, hogy most aztán nekiállunk és az élelmiszeripar nemzetközi versenyképességét jelentősen javítani fogjuk, de hát a gyakorlatban még mindig csak ott tartunk, hogy van ilyen terv, aztán ehhez hozzárendelt támogatási programok már megvannak, de hát maga még a fejlesztés a gyakorlatban éppen hogy csak megindult, tehát ennek a jelei talán néhány év múlva láthatók.
Én még mindig nem értek valamit, ez pedig a munkaerő helyzet a mezőgazdaságban. Azt gondolhatnunk, hogy nincs munkaerő nagyon sok területen, ugye azt mondják, hogy a málna termesztés például azért tűnt el Magyarországról, mert nincs, aki leszedje a málnát, de mondhatnám azt is, hogy szőlészborászok is egyfolytában arra panaszkodnak, hogy nincsen, hiába fizetnék meg, nincsen olyan szakember, aki a szőlők körüli munkáját munkát elvégezni, a hentes hiányról gyakorlatilag évek óta, hanem évtizede beszélünk. Ha pedig nincs munkaerő, akkor az arra kényszeríthetné a gazdálkodókat, hogy akkor valami megoldást találjanak a munkaerő hiányra, tehát mondjuk fejlesztenek, ezzel növelve a termelékenységet, és ugye kikapcsolva azt, hogyha nincs munkaerő, akkor majd megoldom, amit csak lehet gépesítve. Ez a kényszer, ezek szerint nincs jelen se az élelmiszeriparban, se a mezőgazdasági termelésben?
Az a szomorú helyzet, hogy rendkívül heterogén a kép, tehát a nyilvánvaló mezőgazdaságban és élelmiszeriparban is vannak csúcs szinten működő vállalkozások, ahol a technológia abszolút up-to-date, tehát világszínvonalú, megfelelő szakembergárdájuk van, és akkor emellett van nagyon sok olyan vállalkozás, ahol gyakorlatilag semmiféle fejlesztés nincs évek óta, vagy évtizedek óta, hanem kapott uniós támogatást majdnem mint szociális segélyként jelentkezik, tehát fölélik, nem pedig beinvestálják a mezőgazdasági termelésbe. Tehát a magyar mezőgazdaság rendkívüli módon szétszakadt. Van egy élcsapata, ahol növénytermelés precíziós móda történik, ahol robotok fejik a teheneket, és vannak olyan sertés tenyésztő vállalkozások is, amelyek gyakorlatilag a dán termelékenységi szinten tudnak működni, és mellette ugyanakkor ott van az, ami gyakorlatilag a volt szocialista időszak termelékenységi szintjét sem érik el, tehát így szétszakadt a mezőny.
De miért? Én ezt nem értem. Tehát nincs munkaerő, tehát valahogy modernizálni kellene, oké. Azt szokták erre mondani, hogy jó, de miből? Hát a mezőgazdaság ágazat az egyik legjobban dotált ágazat az Európai Unióban. Tehát arra se lehet mondani, hogy nincs pénz, mert támogatást lehetne igényelni. Akkor hol van a kutya elásva?
Várjunk. A mezőgazdasági támogatások két nagy csoportja van. Az egyik a földalapú támogatás, ami nagyon magas Magyarországon, sokkal több a földalapú támogatás egy hektár területre vetítve, mint bármelyik kelet-közép-európai mezőgazdaságban. Itt egyszerűen arról van szó, hogy a földalapú támogatásból elég jól meg lehet élni, fejlesztés nélkül is, hogy az minden évben az a nagyjából 90 ezer forint hektáronként jön. Ha valakinek van mondjuk egy 50 hektáros birtoka, 4,5 millió forint adómentes pénz, az bizony a magyar nettó fizetések fölötti szintet jelenti. Ha még mellette valaki valamit termel, esetleg akkor az már úgy haba tortán. Ugye a támogatások másik része, ami a kettes pillérből jön, ez pedig a beruházások, mezőgazdasági beruházások, vidékfejlesztési programok részeként érhető el, és ott bizony nagyon kevesen pályáznak, nagyon ahhoz képest, hogy mennyi a mezőgazdasági birtokok száma Magyarországon. Ez nagyjából most olyan 175 ezer kerekített szám, és ebből körülbelül 4-5 ezer, ahol valamiféle fejlesztés egyáltalán történik. Ha ezt így arányban nézzük, akkor azért ez elég szomorú dolog. Tehát vannak, akik Magyarországon pályáznak a vidékfejlesztési pénzekre, elsősorban a nagy gazdaságokra jellemző ez, és vannak, akik gyakorlatilag egy jóval alacsonyabb technológiai szinten megmaradva élnek egyik napról a másikra. Tehát ez az egyik probléma Magyarországon, amiatt ugye alacsony a munkatermelékenység és a területi termelékenység, a másik, ahogy újra ismételnem kell, mi sajnos extenzív termeléssel foglalkozunk, alacsony hozzáadott értékű termékeket állítunk elő, amelyeket ráadásul élelmiszeripari alapanyagként külföldre exportálunk, mert a magyar élelmiszeripar sajnos nincs azon a szinten, hogy néhány céget, nem akarok megnevezni, egy-két húsipari vállalkozást, azok, akik egyáltalán a külpiacra a termékeikkel ki tudnak jönni, jutni, a többiek itt belföld próbálnak valamit eladni.
Akkor egy strukturális problémák vannak, de hogy lehet, hogy éven belül ekkorát zuhan a termelékenység? Akkor mi történt?
Hát nyilvánvaló azért, mert a termés átlag, tehát egyszerűen a termelési érték egy hektára vetítve csökkent, 2023 az viszonyítva. Ugye itt annyira növénytermelés függő lett a magyar mezőgazdaság, hogy az időjárás sokszor egymaga eldönti azt, hogy abban az évben akár a munkatermelékenység, akár a területi termelékenység hogyan alakul, és miután 2024 nem volt igazán jó év, a mezőgazdasági output 18%-kal csökkent körülbelül, ebből, ami aztán ugye a termelékenység csökkenés, ez 15,5%, tehát gyakorlatilag önmagávéve a nem megfelelő gabona és olajos mag termelése nem igazán kedvező időjárási feltételek a fő okozói annak, hogy 2024-ben ekkorát csökkent a termelékenység a magyar mezőgazdaságban.
Oké, értjük a problémát, tehát megoldás ez meg majd vagy lesz, vagy nem. Nagyon szépen köszönjük az összefoglalót és a szakértelmet, szép napot, jó munkát kívánunk.
Köszönöm.
Szervusz, minden jót.
Szervusztok.
Raskó György agrár közgazdásszal vizslattuk, hogy mi az oka a gyenge termelékenységnek a mezőgazdaságban.
Hát nem volt lidor beszélgetés. Elég nehéz lesz kikászálódni.
Tehát nem csak drága is, nem csak nehéz.
És ugye nem csak az a probléma, amit említette az elején, hogy a munkaerő helyzet az nagyon nehéz, hanem az, hogy itt tényleg meg kéne változtatni, és föl kéne ráhúzni egy magas hozzáadott értéket képviselő ipari részt, ami az előállított nyersanyagból itthon tud olyan terméket készíteni, ami nem csak a hazai piacon versenyképes, de lehetne exportálni is.
Igen, írja a hallgató, az alacsony hozzáadott értéknél meg kéne említeni a 18 magyar cukorgyár, főleg EU-s hatásra történő bezárását, de ez csak egy ágazat. Ettől mi még dobhattunk volna nagyot, meg a lengyeleknél is be kellett zárni, úgy emlékszem, hogy cukorgyárakat, és a lengyeleknél is azért ott volt egy élelmiszeripari forradalom, és ma már francia márkájú sajtokat gyártanak Lengyelországban. Nézzük meg, hogy honnan származik az az élelmiszer, amit a kosarunkba teszünk. Szóval az, hogy a régió ugyanolyan sok kokon ment keresztül a mezőgazdasági termelésben, meg az élelmiszeriparban, csak van, akik jobban kijöttek belőle, vagy jobban jöttek ki belőle, megértették az idők szavát. Nekem az volt a benyomásom, hogy kicsit bele kényelmesedett itt az agrár népesség ebbe a fejlesztés dologba, mert hogy, mint hallhattuk, megél a földalapú támogatásból, aztán hogy mire kell költeni, vagy inkább elutazza, meg elpikapozza a dolgokat, az sokakra jellemző talán. No, menjünk tovább, mit szólsz hozzá?
Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú.
Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. Arról se begye meg, a minden segít neki.
Na, mit írtak a hallgatók, András?
A hallgatók? Há,
magamhoz ragadtam.
Vitatkozom saját magammal, meg a hallgatókkal, mert azt írja a hallgató, hogy és mi van a gyulai húskombináttal, azt bezárták 2013-ba. Azért, mert itt is a hatékonytalanság. Egy, kettő piac, hogy mi csak felvevő piacnak. Nagyon érdekes, hogy például a német, meg osztrák, meg ilyen felvágottaknak felvevő piaca vagyunk, csak a magyarnak nem. Tehát, hogy azért a vásárlók is ugye hatékonyság, termelékenység, ez volt a téma. Ha hatékonyan és termelékenyen dolgozunk, mint mondjuk húsipari vállalkozás, akkor nyilván olyan áron tudjuk adni a termékeinket, amik versenyképesek azokkal, akik szintén hatékonyan és termelékenyen állítják elő termékeiket. Ha nem, akkor drágább, és nyilván a magyar ember sem ellensége a saját zsebének, és nem fog gyulai, meg csabai, meg nem tudom milyen kolbász venni, de hanem megveszi a wurstot, meg igen, a nem tudom én micsodát.
más a zöldség, mint a gyümölcs, szerintem ebből a szempontból. Itt azt írja a kedves hallgató, hogy hogy van, hogy a boltokban nagy arányban látni holland zöldséget. Magasabb áron, mint a környező országok termékei, miközben gyengébb a minőség, de olcsóbb, hiszen közelebb lenne. Hogy jön ki itt a matek? Kérdezi Szecska Master. Mert az, hogy mondjuk a magyar hústermék kimegy, utána azt feldolgozzák, készítenek belőle valami tálcás cuccot, ami szépen be van csomagolva minden, visszajön az országba. Rá van írva egyébként, hogy magyar hús, stb. Az egy dolog, ott ugye az történik, hogy a magas hozzáadott értékű munkafolyamatok kint történnek meg, és oda is megy az a pénz.
Meg a másik, hogy ne felejtsük el, hogy...
A zöldségek kapcsán pedig más a helyzet.
A zöldségeknél nagy beszerzési társulások vannak, tehát amikor azt mondja mondjuk az egyik diszkontlánc, amelynek nevét én most a számra nem veszem ebben a műsorban, hogy na, akkor paradicsom, jövő hétre 60 ezer tonna, mert egész Európából jött szórok, akkor lehet, hogy ott van az árelőnye a holland zöldségnek és gyümölcsnek, és ne felejtsük el, hogy azért nagyon sok különbséget okoz a magyar adórendszer, élelmiszer árakban is, bár ugye vannak kedvező, vagy kedvezményes adózású, vagy áfás élelmiszerek, de hát azért...
Azt mondjuk megnézném, hogy olcsóbban tud-e paradicsomot előállítani például magyar termelő.
Igen.
Szerintem nem biztos. Ugye itt nagyon megemelkedtek a...
Erről beszéltünk, hogy már a magyar termelők is nagyon sokan Marokkóban meg ilyen helyen termeltetnek, mert egyszerűen nem versenyképes. Meg mondjuk gondoljunk bele, hogy például zöldség... Hozzászoktunk ahhoz, hogy paradicsomot eszünk az év 12 hónapjában. Nyilván ebből csak egy néhány hónapban versenyképes a magyar, amikor ugye nem kell üvegházi zöldséget. Bár ugye most már vannak erre is ugye megint termelékenység. Emlékszel a teljesen automatizált veresegyházi paradicsom üzemre, hogy mesterséges világítás, mesterséges tápanyag, színképelemzés, stb. És ők tudnak versenyképes áron paradicsomot egész évben csinálni, szóval erre is megvan a lehetőség, és nyilván holland barátaink is ugyanígy állítják elő a paradicsomot, úgyhogy ezek ilyen nagyon egyszerű piaci folyamatok. Németországban új-zélandi alma van a polcokon. Hát ez is lehet, hogy ilyen nagy beszerzés, nagy mennyiségben lekötötték, idehozzák, el tudják adni. Rokonom sertéstenyésztő, amikor jönnek a német kamionok a magyar sertéshús elvinni, közben hozzák be a rosszabb minőségű német hús. Igen, árérzékenység, megint csak ugye adórendszer, stb. Tehát én ismerem ezt a jelenséget, a gabonával ugyanezt csinálják. Azért nagyon ritka jó kenyér Magyarországon, mert a magyar gabonát javító búzának elviszik Nyugat-Európába, mi megesszük a takarmány búzának a felső részét.
Igen, borzasztó rossz minőségű a liszt. És hogyha talál az ember egy jó malmot magának, ahonnan jó lisztet tud szerezni, akkor az abszolút nagy királyság. Erről például a tésztásokkal beszélgettem, a laskásokkal, meg a jenői pékséggel, úgyhogy elmondták, hogy az a legfontosabb, hogy tényleg olyan minőséget találjanak, ami nincs tele mindenféle adalékkal, meg ilyen térfogat növelővel. Hogy is mondta Besenyő Pista bácsi?
Nem tudom, mire célzol, nincs ez meg a teljes munkássága a fejemben.
Hát a liszt, tudod, hogy ezt hogy nem lehet megjavítani, nem romlott el.
Ja, tehát, igen.
Pontosan, szóval, hogy ez a baj, hogy abból aztán nehéz bármi olyat előállítani, ami utána jó termék lesz.
Azt írja a hallgató, akkor ez nem technológia, hanem politika kérdése? Nem politika kérdése, egy vállalkozónak a mentalitásának a kérdése. A veresi paradicsomot miért sikerült?
Hát de ő meg levonatkoztatja oda, hogy dehogy nem politika kérdése, mert nincsen olyan árképzés, támogatási rendszer. Nézd meg, a dühös gazdák megint mennek Párizsba.
De a raskodja, hogy elmondta, hogy van azért magyar húsipari vállalat is, ami az exportpiacokon meg tudja méretni magát.
Az azért más.
Van olyan, itt van a veresi paradicsom, itt van például a kiwi gyártó ember, aki Magyarországon bebizonyította, hogy a magyar kiwi is releváns, nyereséggel értékesíthető árucikk, csak érteni kell a termesztéséhez, stb. Tehát itt az a lényeg, hogyha valaki akar pénzt csinálni a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban, és ugyanúgy áll hozzá, mint egy csomó más vállalkozás, hogy visszaforgatom, fejlesztek, nem nyugszom, előre nézek, hogy lehetne jobban, hogy lehetne hatékonyabban, hogy lehetne gyorsabban, akkor az azért szerintem céltér. És nézd meg kicsiben, ha már hoztad a pékeket, hány sikeres magyar pékség
van? Igen, igen, ez igaz.
Én annyira rászoktam a Szabja pék termékeire, és most itt nem a reklám helye, bocsánat, mert még egy másik, mert egyszerűen jó, mintha nem ugyanazt a terméket ennénk. Tehát, hogy azért itt is lehet kicsiben is szépen gyarapodni a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban, és biztos van olyan réteg, ami ismerni kell a piacot, ez egy csomó összetevős játék, és akkor tök mindegy, hogy a politika milyen adókat rak rá. Nyilván nehezebb úgy, hogyha nem kedvező az adórendszer, de nem megoldhatatlan, én erre akartam kiukadni.
Szerintem most itt gyorsan váltani fogunk, mert hamarosan jön a programajánlónk, aztán utána megnézzük, hogy hogyan nyitott a budapesti értéktős, de azt követően pedig Heuréka élmény rovatunkban Rab Árpáddal fogunk beszélgetni, mégpedig arról, hogy trendkutató, jövőkutató, az NKA tudományos főmunkatársa, hogy mi lehet 2025 nagy dobása ez a témánk tehát.
Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
Millás reggeli. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Na megnézzük, hogyan nyitott a budapesti értéktőzsde. Cibere Ákos elemző a telefonvonalunk túlsó végén, vagy a telefonunk túlsó végén. Szevasz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, és üdvözlöm a hallgatókat is!
Milyen a hangulat?
Jelenleg egy kicsikét romlik a hangulat a nyitáskori értékhez képest, azonban még így is pozitív tartományban van a Bux Index, amely jelenleg 79.892 ponton állt. Éppen az előbb közben éppen átváltott az index, most 79.936 ponton áll.
79.980?
Még azon még nem állunk, de úgy látszik, hogy a Bux Index a mai nap folyamán megpróbál a 80.000 pontos szint fölött zárni, jelenleg egy 2%-os emelkedés látható, egy egészen magas 365 millió forintos forgalom mellett. A vezető papíraink közül pedig egyedül csak az OTP mutat jelenleg gyengességet, ami 21.530 forinton áll, egy 10 forintos csökkenéssel, míg a többi papírunk emelkedik, a Magyar Telekom egy 18 forintos emelkedése 1290 forinton, a MOL 2790 forinton áll, ugyancsak egy 10 forintos emelkedése, és a Richter egy 30 forintos emelkedéssel 10590 ponton áll jelenleg.
Van-e valami fundamentum, ami befolyásolhatja a kereskedést ma?
Jelenleg igazából még pénteken volt egy jobb kereskedési hangulat az Egyesült Államokban, valószínűleg ez folyik át a mai napon Európába és köztük így Magyarországra is. Itt is azért Európában is azért alapvetőleg kifejezetten jó a hangulat. Itt a vezető indexek közül mindegyik zöldben van, egyedül a brit FTSE mutat egy 2%-os csökkenést, azonban a többi európai vezető index egy hasonló mértékű emelkedést mutat. A mai nap folyamán adatok szempontjából kifejezetten jelentős adat nem fog érkezni, itt főleg ma európai szolgáltatóipari BMI adatok fognak érkezni, amik befolyással lehetnek a mai hangulatra.
Hát a forint?
Ezek annyira nem jelentősek.
Nem állunk olyan jól, ugye? Ott ilyen közel két éves mélypont van.
Hát itt az év elején nagyon gyengén kezdett, és nem tűnik úgy, hogy mostanában normalizálódna a helyzet a forint euróval szembeni piacán.
Forint, igen, az elmúlt héten elég gyenge teljesítményt mutatott a forint. Ma a reggeli órákban újból előre kapott azonban a forint. Itt az euróval szemben, még a reggeli órákban megütötte a 415,9 forintos árfolyamot a forint, azonban azóta visszaerősödött 415 forint környékére, míg a dollárral szemben is itt még a reggeli órákban 403 forint körül kereskedtek a dollárral, azonban azóta az is visszaerősödött egy 401,5 forint környékére.
Oké, köszönjük szépen a helyzetjelentést, jó kereskedés nektek!
Köszönjük szépen, további szép napot!
Az elmúlt percekben Cibere Ákos elemzővel beszélgettünk Budapest értéktőzsdéről és a devizapiacról.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
Aha, aha, aha.
A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény.
Aha.
A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
Ezt a rovatot most megpróbáljuk egy ilyen bullshit bingo-szerűen játszani. Nem szabad kimondani azt a szót, aminek a rövidítése AI vagy MI, és akkor megnézzük, hogy így vajon Rab Árpád rendkutató, jövőkutató, az NKE tudományos főmunkatársa meg tud-e felelni annak a kérdésnek, hogy vajon mi lehet 2025 nagy dobása? Mely területén a tudományoknak jöhet idén jelentős áttörés? Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggel!
Hát meg ezt mennyire lehet ezt előrejelezni? Hát könyörgöm, hát a technológiai nagy dobás mindenki titokba tartja, és akkor dobja piacra, amikor már készen van. Nem szoktak előtte rócsolni, hogy már nagyon fejlesztjük, már nagyon közel vagyunk, már nem, inkább csak trendeket tudunk, nem?
Így van, ebben maxi igazatok van. Az abszolút igazat, de próbáltam az AI-t kiütni, hogy hát ha azért mégis máshogy is használom. Úgy, hogy igen, itt jövünk, van egy nagy titkunk, de nem mondjuk el, de ez lesz, ez valóban nincsen, de azért a trendek meg valóban látható. És az látható, hogy egy meg nem nevezett technológia segítségével számos tudományban egy csomó áttörés készülődik, de az is látszik, én nagyon élveztem egyébként a tavalyi évet, és az idei évben is azok a trendek látszanak, amiket úgy vártunk, például az, hogy számos tudományos áttörés, az, hogy a biodiverzitás növelésében, az, hogy az egészségügyi kutatásokban van, vagy a személyes egészségügy fenntartásában, vagy az otthoni kényelemben, vagy az élhető időstétben rengeteg kütyű megjelenik. Ezek mind nagyon vártak, ezek egyre okosabbak, egyre ügyesebbek, és akkor utána ezek a nagy piaci betörések, hogy hú, itt ez a kütyű, ez megváltoztatja az életedet, aztán vagy elhiszem, vagy nem. De nagyon-nagyon sok jó innováció és technológia várható.
Oké, nem akarom elviccelni ezt az egészet, és tényleg azért gondoltam, hogy az AI-ról, hogyha beszélünk, úgy beszéljünk róla, hogy én úgy érzem, hogy az a buborék, amit fújtak ugye főleg marketing szempontból, az egy picit kipukkadt, és mindenki így most így visszavett, és az a nagy köz számára elérhető generatív eszközök, hát hogy is mondjam, nem jelentenek már akkor a novumot, így kevésbé használják, és egyre inkább beépül a valódi munkafolyamatokba.
De talán az Árpád mondta nekünk, hogy ebben semmi meglepő nincs, mert a technológiai fejlődésben az már csak úgy megy, hogy a nagy áttöréseket rövid távon túl, középtávon meg alul becsüljük.
Igen, igen, és agyimban meg nagyon igazatok van, nem a mesterséges intelligencia lényeges, az csak egy számítási kapacitás, mert tök jó dolog, hanem a szolgáltatások, meg az iparágok az érdekesek. Tehát nem az az érdekes, hogy most mivel, hanem az, hogy nem tudom, már 7 évvel előre tudják jelezni a Parkinson-kort, vagy az, hogy például a kvantum számítások előre lépnek, és az emberiség készül még jobban az űrbe, ami egy távolabbi trend. Vagy az, hogy a robotok még okosabbak lesznek, még az otthoniak is. Vagy az, hogy az ember és a gép együttműködés sokkal okosabb lett a virtuális térben és a fizikai térben is. Tehát akár ilyen intelligens kezektől elkezdve az ilyen tök jó együttműködésekig. És az, hogy most mi dolog a háttérben, az mindegy.
Uh-huh. Mik azok az ágazatok, ahol dohog valami a háttérben?
Hát leginkább, ahol dohog, és amit a legjobban szeretek, az az, amiről sokat beszéltünk régebb, hogy milyen jó lesz, amikor rájönnek a cégek, hogy meg tudnak gazdagodni abból, hogy megmentik a földet. És például a leggyorsabban növekvő iparág, ez a mondjuk úgy, hogy nettó zéró kapitalizmus, tehát ez a nem növekvő, hanem befelé növekvő kapitalizmus piacoból 10%-kal nőtt. Tehát azok a megoldások, amik okosak, amik win-win helyzeteket hoznak létre, megosztások, stb. Uh-huh. Az egészségügyben borzasztó sok áttörés volt tavaly, idén még több lesz, ezek hamarosan megjelennek a piacon, mint termékek. Tehát a bioengineering, vagy nem is tudom, hogy lehetne jól fordítani, a biomérnöki dolgok, azok ott nagyon sok áttörés volt szintén. Az űrkutatás az megint belendült, amit azért szeretek, mert egyrészt ad egy reményt meg egy álmot, másrészt már sok minden visszaszármazik. De amit az emberek leginkább fognak érzékelni, azok a személyes asszisztenseknek a fejlődése, vagy például az ilyen okos mobilitásnak a megoldásai. Az okos városok sokat fejlődtek egyébként, nagyon sok olyan megoldás, ami eddig bonyolult volt, most egyszerű lett. Sok mindentől eltekintünk, ami nem tűnik olyan lényegesnek és átütőnek, nem tudom, most már szobahőmérsékleten lehet minőségi műtrágyát csinálni, vagy az, hogy például az európai piacon olyan jól fejlesztették a gyárakat, tehát annyira csökkentették az emissziós kibocsátásokat, mint 1990-ben lennénk, úgy, hogy az ipari kapacitásunk meg számottevően nőtt, ami egyébként tök szuper a föld szempontjából. Más kérdés, hogy versenyhátrányt jelent az európai gazdaságnak.
Hát egyelőre versenyhátrányt jelent, igen, tehát ez
igen,
egy ilyen egyenlőtlen küzdelem. És a kérdés az, hogy hosszú távon mi történik, hogy ne az legyen, mint amit a Keynes mondott, hogy mind meghalunk.
Halott, igen.
De igen, szóval ne vigyük ezt bele. Valóban, egyébként most olvastam pont, hogy több olyan város is van már Európában, az összes kormányzati épület már ilyen zéró emissziós módon működik, tehát hogy ilyen napelemes és akkumulátoros megoldásra van megvilágítva. Ezek tök jó folyamatok, egy az okos városokra visszaut. Tehát ilyen pici dolgokat lehet látni. Én azt várom, hogy ez valamilyen rendesebb ökoszisztémává összeálljon, mert akkor lesz igazán ennek hatása.
Igen, ez kicsit olyan, mint hogy amikor réten előteted a sok csírát, és akkor beszélsz róla, és akkor beszélsz róla, hogy egyszer majd ez jó lesz, meg izé. És akkor elkezdenek kinövekedni. Nem tudom, Angliában például tök jó beindultak a zöld terület rehabilitációs projektek. Uh-huh. Tehát eleve az is az építkezésen, stb., de most kiválasztottak régiókat, ahol elkezdtek visszaültetni fákat, stb., beindult az élet. Most már adataink vannak róla, hogy az elmúlt 10 év fajfenntartó ilyen rezervátumai jól működnek. Tehát 10 éves adataink vannak, ahogy jönnek vissza veszélyeztetett fajok, stb., ami nem azt jelenti, hogy nincs gond, hanem azt jelenti, hogy ami megvan, nem legyincsünk rá, mert annó ez volt az álom, hogy de jó lenne, ha csökkentenénk az emissziót, de jó lenne, hogyha nem tudom, 10%-kal kevesebbet fogyasztanánk, mégis jobban élnénk, és most ez megtörtént. És akkor ezek majd nem is ökoszisztémává állnak össze, hanem ez lesz az alapműködés, és utána csodálkozni fogunk 5-6-10 év múlva, hogy milyen furán, milyen ócskán működtünk eddig, és persze erre is lehet mondani, hogy miért nem 20 éve így működünk, azért, mert nem voltak ilyen technológiáink, és ez szerintem a nagy technológiai szám.
Uh-huh. Amit mondtál arra, hogy igazából mindegy, hogy mi van a motorháztető alatt. Tehát ugye ezt most nagyon kidomborítottuk, a mesterséges intelligenciát, meg a generatív eszközöket, de hogy valójában az lesz a lényeg, hogy működik valami, és az hogy segít. Ugye vannak ezek a különböző úgynevezett produktivitást elősegítő eszközök, az nagyon sok minden lehet, és
igen,
ezek beépültek azért a mindennapokba korábban is, és most szerintem ez óriási lökést fog kapni. A személyes asszisztens az egyik, ami szerintem kimondottan ilyen, és rendkívül sok időt megspórolhat az átlag embereknek is.
Igen, és a munkában is, és nem is csak az időről van szó, sőt, nyilván a cégeknek az a fontos, mert a cégnek adni kell valamit, hogy nagyobb a bevétel, de nem csak erről van szó, hanem például arról, hogyha a repetitív vagy a nagyon rossz munkákat kiadod a gépnek, akkor ez a kiégés, ami egy fejlett társadalmakban tehát egy nagyon nagy számban fordul elő, vagy az, hogy nem akarnak dolgozni az emberek, vagy az, hogy céltalannak találnak dolgokat, azok lehet csökkenteni, tehát növekszik a boldogság index. Nagyon sok minden múlhat ezeken. Nem, igen, ez a rengeteg bullshit elnevezés van, de én azt mondom, hogy az alkalmazott mesterséges intelligencia az érdekes, tehát hogy mit csinál, és most annyi történik, hogy mondjuk eddig egy látássérültet bonyolultan, nagyon előkészített környezettel tudtam segíteni, most pedig könnyedebben tudom, mert legenerálok dolgokat és megcsinálja. Tehát, hogy,
csak
hogy
aztán nehogy az legyen árpi belőle, hogy a fennmaradó időt, a boldogság időt azt arra használjuk, hogy ilyen brain rot videókat nézegetünk a különböző csatornákon, és pörgetjük folyamatosan, mert annak sok értelme nincsen.
Igen, ebben igazad van, és ezért szoktam mondani azt, hogy előre meg kell kötni az alkukat. Tehát mi történik akkor, ha? Tehát, hogy ha most az történik, hogy lenne happy egy szabad napon, mit csinálnék? És most mindannyian tudunk rá gyorsan válaszolni, főleg a mai hétfőn, amikor visszajöttünk a hosszabb szünetből, hogy hú, hát én elolvastam azt a könyvet, nem tudom, mit csinálni. akkor hirtelen kapok egy ilyen napot, nem kezdek vele semmit. Tehát, hogy ezt ki kell találni. De én erre azt tudom mondani, hogy a választás nálunk van, és a tudatosság nálunk van. Tehát ezen gondolkodnunk kell, és használnunk kell, de a technológia nem fog erre rámenni, minket technológia csak lehetőséget ad. Azért hibáztatni a technológiát, hogy mi nem élünk vele jól, az nem a technológia hibája.
Ez nagyon jó, hogy ezt mondtad. Na, akkor legyen ez 2025 jelmondata. Néha-néha rá telefonálunk, és akkor megnézzük, hogy hol tartunk. Jó, majd ellenőrzést tartasz. Mindenkitől megkérdezed, hogy na, hogy használtad azt a szabad időt, amit?
Egyáltalán Rabárpáddal beszéltünk?
Ezért így nagyon fognak kedvelni engem, de nem baj. Viszont én meg nagyon-nagyon fogom várni, hogy hívjatok, mert mindig öröm veletek beszélgetni.
Köszi szépen, érdekes beszélgetés volt. További jó munkát, szép napot neked.
Sziasztok!
Rab Árpáddal beszélgettünk, trendkutatóval, jövőkutatóval, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársával.
Heuréka élmény, a Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
Aha, aha, aha.
Megjött Szoller Andi, és híreket fog mondani. Ez azt jelenti számukra, hogy húzzunk a stúdióból.
Jó lenne.
Elfele. Köszi. Tessék, egy őszinte
nem,
ember.
Nem, egyébként jó volt most az előbbi órákban, hogy egyedül használni? Voltam itt hírek alatt. Ez
mire szeretnéd használni a szabad időt, amit nem velünk töltesz? Hogy röhög?
Mert ismerem az Andit.
Úristen, te tényleg? Na, akkor mondd meg, hogy mit fogok csinálni.
Bajglit.
Hát velem fogsz beszélgetni hosszosan, részletekbe menően.
Azt hittem kocsonyán.
Aztán, amikor ezt a személyes eszmecserét befejeztük, akkor utána folytatjuk. Telefonon folytatjuk. Majd, ha az is...
De figyelj, neked tényleg szükséged lesz valami nyugtatóra, vagy szabad
időre. Nem, én tök jól el vagyok az Andrással.
Á, most csak ezt így mondod, tényleg? Hallja.
Igen, de majd holnap is
többet
kérdezem.
Beszélget velem, mint a feleségével, úgyhogy ez így rengem van.
Veszélyes zóna.
Igen. Hol tartottunk? Ja, érjük utol Bulgáriát.
Alarm, alarm.
Igen.
Menjünk, érjük utol Bulgáriát, dolgozzunk.
De izóból, ne csak tessék, lássék.
Így van, és hogy is mondják ezt a GDP-vel?
Hogy termeljük.
András, a legfontosabb. Ha nem, csak a mikrobiom nagyon fontos, a bélflóra nagyon fontos. Most derült ki, hogy valószínűleg az agyunknak is van mikrobiomja. Az égő kutatás, ugyanezt már hüllők megfigyelték, hogy egy egészséges agy mikrobiom is kell ahhoz, hogy kognitívan jól teljesítsünk. Na ez itt van, így van elrontva, ez a baj. Kiderült.
Oké.
Ezt kell javítani.
Köszönjük a figyelmet, viszlát holnap 6.30-tól élőben, 6-tól meg a mai adás legjobbnak ítélt pillanatait hallgathatjátok újra. Szép napot, sziasztok!
Sziasztok!
Véget ért a mese mára, zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági Muppet show-ja.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.